Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogy alkotott. Ahogyan szól hozzánk a Máté Evangélium a 9. részéből, a 9. rész első 8 verséből. Így szól hozzánk Isten igénye. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsátottak a bűneid. Ekkor néhány írás tudó így szólt magában. Ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonoszt a szívetekben? Ugyan mi könnyebb? Ezt mondani, megbocsátottak a bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az ember fiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hálával telik meg a szív nagy jóságodért, kegyelmedért, napról napra megújuló gondoskodásodért. Köszönjük egy testvérünkkel együtt, hogy kórházi műtétről érkezhetett haza, és köszönjük mindnyájan egyen-egyenként, ha te megtartó kegyelmedet, naponkénti gondviselésedet. Imádkozunk hozzád gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Könyörgünk azokért is, akik otthon fekszenek, lábadoznak, és a kórházban lévőkért is. Könyörgünk Szentlélek Úristen, jöjj közénk erre a mai Isten tiszteletünkre. Kérjük szépen, ne tekints a mi bűnös voltunkra. Kérjük szépen, tisztítsd el a mi bűneinket. Most különösképpen is eléd hozzuk kemény szívűségeinket. Azt, amikor nem tudtunk a másik emberrel úgy bánni, mint ez a négy, amelyik elég vitte őt. Kérjük, hogy bocsáss meg, amikor minden fontosnak tartunk egy-egy beteggel kapcsolatban, csak éppen azt nem, hogy eléd vigyük. Tőled kérjük a gyógyulását, a te segítségedet és a te irgalmasságodat. Imádkozunk hozzád, hogy tisztítsd el a mi bűneinket, és segítsd, hogy teljes szívünkkel téged tudjunk szolgálni. Ne csak itt az Isten tiszteleten legyünk a te igédnek a hallgatói, hanem a hétköznapokban is lehessünk annak a megcselekvői. Nincs érdemünk, Urunk, amire hivatkozhatnánk. Kérjük tőled Krisztusért, kegyelmesen fogadj magadhoz bennünket. Amen. Gyülekezet foglalja a helyét, hirdetésre készülve. A 480. dicséretünk első versét énekeljük el. 480. dicséretünk első versét. zsidókhoz írt levél 13. részének a 8. verséből. Így szól hozzánk Isten igénye. Jézus Krisztus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, a napokban valaki azt kérdezte tőlem, hogy miért nincsenek csodák ugyanúgy, ahogyan Jézus Krisztus idejében, vagy korában a Biblia íróinak a korában megtörtént. Nagyon fontosnak tartom, hogy hangozzék el igehirdetés a csodák kérdésében is. Tanítás, hogy világosan lássuk, Istennek vannak csodái, Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz, ugyanolyan nagy dolgokat tud cselekedni a népe életében, ahogyan tette azt nemzedékekkel korában. Alaposan utána néztem, hogy egy református kálvini tanítást mondhassak el ezzel kapcsolatban. Az első, amit meg kell jegyeznem, hogy Jézus korában sem történt sok csoda. Hagy utaljak csak a Betesda történetére. Azt olvassuk, hogy a sorvadásosoknak, aszkorosoknak nagy sokasága feküdt Betesda tavánál, várták a víznek a meggyógyulását. És ezek közül csak egy valakit gyógyított meg Jézus, aki már 38 éve beteg volt. Nem tudjuk, hogy miért. Nagyon sokan éltek Izraelben, Jézus néhányokat gyógyított meg. Érdemes odafigyelni az evangéliumokra. Hányszor utalnak arra, hogy nagy sokaságot gyógyított meg Jézus azon a napon, de nem részletezik, nem írják be. Hiányzik a Bibliából, de a mi református kegyességünkből is ez a csoda túlhajszolás. Tudjuk, hogy vannak csodák, de nem a csodákkal legitimáljuk saját magunkat. Jézus, amikor csodát tett, akkor mindig azt várta, hogy az ember higgyen a csodában, és csak azután tette a csodát. Pedig mi fordítva gondolnánk. Azt képzelnénk, hogy azért tesz csodát, hogy higgyenek benne. Pedig nem. Ha nem hittek benne, akkor ott nem sok csodát tett, írja az evangélium. A jelkívánókat pedig egyenesen elutasította. Aztán a későbbi időben, az apostolok cselekedeteinek a korában látjuk azt, hogy azért történik csoda a pogány világban, hogy hitre jussanak a pogányok. De Jézus idejében, Izraelben, tehát a hívő nép között ez még nem így volt. Ott csak akkor tett csodát Jézus Krisztus, ha az ő népe hitt benne. Érdekes, hogy a református kegyesség nem hangsúlyozza túl a csodákat. Két okból is. Egyrészt, hogy a csodák ne homályosítsák el Jézus Krisztusnak a dicsőségét. Nehogy arra terelődjön a fő hangsúly. A tanítás helyett ezekre figyeljünk. Aztán a másikok, hogy vannak olyan lelkesedő emberek, akik nagyon tudnak lelkesedni a csodákért, és nagyon sok zavart okoznak a keresztény egyházban. Főleg akkor, hogyha a saját lelkesedésüket nem tekintik, nem vetik alá a józanság kontrolljának. A mi gyülekezetünkben is adott Isten csodákat. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni. Bizonyára vannak többen, akik emlékeznek rá, hogy volt egy testvérünk, akit a teljes megszállottságból szabadította ki az élő Isten. Egészen lecsúszott már az élete, és új életet kapott a mindenható Istentől, teljesen megszabadult az élete nagy mélységéből, és képes volt arra, hogy újat kezdjen. Ez azt is jelentette, hogy egyrészt tanult, másrészt pedig teljes egészében rendezni tudta a magánéletét. Talán egy másik nagy csodát is átélt egy édesanyja gyülekezetünkben, aki a kisgyermekéért egy élet-halál harcot folytatott néhány percen keresztül, de Isten kegyelme különös módon megsegítette őt, megsegítette őket. És amikor megpróbáltam rekonstruálni ezt az eseményt az ő elmondása alapján, akkor döbbentem meg, hogy milyen keveset is tudok erről. Egészen röviden, szerényen mondta el, a bibliaórás közösségben egészen szűken csak néhány embernek, én is ott hallottam tőle ezt a bizonyságtételt. Mennyire különös, hogy nem fektetünk nagy hangsúlyt mindezekre. És hogy említsem, hogy nem volt csoda, hogy 10 évvel ezelőtt fel tudtuk újítani a templomot. Hadd kérdezzem, vajon a mi magunk adományából újítottuk fel a templomot? Összeadtuk egyenként ezt a pénzt, dehogy. Nem is az egyházunk bocsátotta a rendelkezésünkre, hanem valami nagy kegyeletből Isten megadta, hogy gyűjtöttünk, kértünk is, kaptunk is, sokszor úgy, hogy nem is kértünk. És néhány esztendő alatt összegyűlt az összeg, hogy fel tudtuk újítani a tetőt is, a tornyot is. Innen a földről nem is látszott, hogy a csillag már olyan rossz állapotban volt, hogy bármikor ledőlhetett volna. A madarak egyszerűen a csőrükkel a horgany lemezt szétszették, és fészket raktak a csillagba. Innen lentről nem is láttuk. Az utolsó percben tudtuk felújítani. Nagyon nagy kegyelem volt, egy csoda. Láttuk mindnyájan, egészen kézzel fogható módon. És vajon nem volt csoda, majd 2 esztendővel ezelőtt, amikor egyszer csak elromlott itt a templomunkban ugyanazon a héten az összes konvektor és az orgona is. Nagy zavarba voltunk, lehetetlen helyzetbe éreztük magunkat, kérdeztük az egyházi vezetőket, hogy tudnak-e segíteni, hát ha kaptak valahol egy olyan orgonát, amit mi használni tudnánk, és akkor azt mondták, hogy a megtakarított pénzünket használjuk a konvektorokra, az orgonára és a parókiára, amire félre volt téve a pénzünk, arra pedig adnak 30 millió forintot. Aztán később jóval több lett ennél az összegnél. Ez is vajon nem csoda? Aztán később kiderült, hogy néhány hét után, hogy konvektoroknak nincs is olyan nagy baja, valaki eljött és 15 ezer forintért megjavította, igaz, egy fél évig szenvedtünk velük, mert nem tudták megjavítani, de ez az illető megjavította, rendbe tette, azóta is tökéletesen működik, az orgonát pedig meg tudtuk vásárolni, szépen szól a gyülekezetben. Nem csoda. Isten gondot visel rólunk. Naponként számon tartja a szükségeinket. És ha egyen-egyenként elsorolnám, és tudnám mindazt, ami a testvérek életében történt, akkor még többet mondhatnék el a gyülekezet előtt. Valóban megerősíthetem, Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Tökéletesen igaz ránk, amit Péter apostol mondott, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ma is él, nem csak példakép, hanem segít, hogy az ő akarata szerint tudjunk élni. És bármilyen bajunkban kérhetjük, hogy gondoskodjon rólunk. Nagyon komolyan kell venni a csoda lehetőségét. Nagyon helytelennek érzem, amikor lemondóan beszélünk Isten segítségéről. És akkor mondjuk, hogy a jó Isten segít rajta, ha már lemondtunk arról a betegről, vagy bajban lévő emberről. Vajon helyesen, hogy a hitetlen világ előtt ilyen összefüggésben használjuk a csodát? Ilyen lemondulok. Amikor már úgy érezzük, hogy nincs semmi megoldás, akkor mondjuk, hogy rajta már csak a csoda segíthet. Miért? Nem nekünk kéne a leginkább komolyan venni, hogy a csoda tényleg segít? Jó lenne, ha hitetlen emberek egészen világosan látnák a mi álhatatosságunkat és bizonyosságunkat abban, hogy a mindenhatónak van hatalma segíteni rajtunk. Ha mi magunk nem hiszünk, hogy Jézus Krisztusnak a csodája testre és lélekre kiterjed, akkor nem fogunk álhatatosan imádkozni érte. Pedig a hívő nép életében éppen az a döntő, hogy először hinnünk kell, és aztán adja Isten a csodát. A pogányok közében lehet másképp is, de a hívő nép életében az a hangsúlyos, hogy először hinnünk kell, és aztán adja Isten a csodát. A tahított falui gyülekezet lelkész keresett, és egészen messze a keleti határ mentére utaztak el azért, hogy meghallgassanak egy fiatal lelki pásztort. Az Isten tiszteleten valaki rosszul ment. Összeesett. És a lelki pásztor megállt a prédikációjában, miközben ezt az illetőt kikísérte, imádkozott azért, hogy meggyógyuljon ez a beteg. És aztán folytatta a prédikációt. Elgondolkozott ezen a tahított falui gyülekezet, nagy gyülekezet küldöttsége, és azt mondták magukba, hogy ez az ember komolyan veszi az imádságnak az erejét, és őt választották meg a gyülekezetük lelki pásztorának. Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Nekünk az ő népe tagjainak kell nagyon komolyan vennünk ezt, és életünkkel minden szavunkkal így tenni bizonyságot a mindenható Isten előtt. A második, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni ezzel kapcsolatban, hogy Isten csodát a történelmi legutóbbi évszázadaiban mindig egy-egy nagy megpróbáltatás előtt adott. Egy-egy ilyen nagy megpróbáltatás előtt kiáradt Isten szent lelke, nagy ébredés történt, csodát történtek, és ezzel felkészítette a mindenható az ő népét arra a próbatételre, amit majd el kellett viselnie. Amikor pedig nincsenek ilyen nagy megpróbáltatások, akkor Isten a tanítást adja eszközül, hogy embereket hozzávezessünk. Így olvassuk ezt a Máté evangélium a 28. részében, Jézus Krisztus szavai, nékem adatot minden hatalom menjen és fölül, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvéd őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát amikor nincsenek ilyen nagy próbatételek, nagy üldöztetések, nagy megkurcoltatásai az Isten népének, akkor Isten a tanítást adja eszközül, hogy ezzel vezessük az embereket ő hozzá. Tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam ti nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nagyon tudunk várni a csodákra, nagyon lelkesednénk a csodákért, de vajon megtanítjuk-e a gyermekeinket az Úr útjára? Megtanítjuk-e, hogy az ő tanítását nagyon vegyék komolyan, és azt szerint éljenek, mert ettől függ a sorsuk már itt a Földön, de még inkább az, hogy mi fog velük történni az örök életben. Nem ígérte Jézus Krisztus, hogy minden betegségből megszabadít bennünket. Nem ígérte azt, hogy minden vizsgánk tökéletesen sikerülni fog. Nem ígérte, hogy sikerek és eredmények lesznek az életünkben. Nem ígérte, hogy boldog lesz a házasságunk, és a gyerekeink aranyosak és szófogadóak lesznek. Körülveszi Isten népét a fájdalom és a szenvedés. Mindenféle helyzetünkben ezzel találkozunk. Hűségesek maradunk-e akkor is, amikor Isten nem avatkozik bele a természetrendjébe, nem avatkozik bele a történelembe, hanem azt várja tőlünk, hogy ebben az élethelyzetünkben is álmodhatósak és kitartóak maradjunk. De ezt nem úgy teszi, mintha nem tudna együtt érezni velünk, de hogy is nem. Tökéletesen együtt tud érezni velünk, hiszen ő maga ugyanazokat a szenvedéseket élte át az életében, amelyeket mi magunk is átélünk. Átélte azt, hogy a tanítványok nem értették meg, átélte, hogy a népe kivetette, hogy nem igazán törődtek vele, és a halála után még akkor sem értették meg igazán a jelentőségét az ő kereszten vállalt szenvedésének, hanem kihúzták a nevét a történelem könyvükből. Átélte mindazokat a szenvedéseket, fizikai fájdalmakat, elhagyatottságokat, amelyeket mi is át szoktunk élni. Ismeri a mi fájdalmainkat is. Tud együtt érezni velünk. És amikor szükségünk van rá, akkor megsegít bennünket. Jézust a teljes ember érdekli. Jézus szerint sok-sok betegség és nyomorúság éppen azért történik velünk, mert valahol az életünk nincs rendben az élő Istennel kapcsolatban. Jézus szerint nagyon sok szenvedés arra figyelmeztet, hogy vissza kell állítanunk a kapcsolatunkat az élő Istennel. Soha ne felejtsük, hogy a betegségnek van hatalma az ember élete fölött. De joga nincs az ember életéhez. És nem engedhetjük, hogy a betegség teljesen elhatalmasodjon rajtunk. És mindenestől az határozza meg az életünket. Jézus, amikor egy-egy beteget meggyógyított, akkor mindig az Istennel való kapcsolatát állította először helyre. Emlékszünk, a lekciókban is ezt tette. Azt mondta a buta ütöttnek, hogy megbocsátattak a te bűneid. Nagyon elcsodálkozott ezen mindenki. Nyilván az a négy ember, aki odahozta ezt a buta ütöttet ágyban fekve, azon csodálkozott el, hogy miért nem meggyógyítja, miért a bűneit bocsátja meg. A hívő farizeusok pedig azon botránkoztak meg, hogy egy ember hogyan bocsáthatja meg a bűnt. Itt érteni kell világosan, nem arról a megbocsátásról van szó, amikor valaki ellenem vétkezik, és megbocsátok neki, nem neheztelek rá. Ezt természetesen a farizeusok is szükségesnek tartották. Hanem azon a megbocsátáson botránkoztak meg, hogy Jézus egy harmadik embernek a bűnét bocsátja meg. Isten helyett, Isten nevében. nem csak kihirdeti, hanem valóban megbocsát. Mi nem tudunk megbocsátani Isten helyett, mi nem vagyunk Istenek, hanem Isten nevében hirdetjük a bűnök bocsánatát. Isten bocsát meg, mi nem. De Jézusnak volt hatalma arra, hogy megbocsásson. És amikor megbocsátotta a bűnöket, akkor megbotánkoztak. Hogy teheti ezt? Nem ellene vétkezett ez a buta ütött, akkor hogyan bocsáthatja meg a bűnöket? Hogyan beszélhet Isten nevében? És hamar kiderült, hogy neki van hatalma megbocsátani a bűnöket. Az Istenbe vetett hit az ő hatalmára és szeretetére való ráhagyatkozás. És ebből mindig gyógyulás származik. És a hit akkor beteg, amikor valaki ahelyett, hogy Istenre figyelne, a betegségére kezd el koncentrálni. Így szoktuk mondani, hogy szinte belecsavarodik a maga bajába és problémájába. És lassan már nem tud másról beszélni, mindig azt ismételgeti, valahogy ez van a beszédjének, a gondolatának, az érzelem világának a középpontjában. Jézus gyógyításai és csodái ennek a torzult állapotnak a megszüntetését szolgálják. De megtörténhet az is, hogy egy beteg imádkozik, kér Isten gyógyítását, és Isten mégse gyógyítja meg. De a betegnek az állapota teljesen rendeződik Istennel. És békességgel tudja azután hordozni a maga betegségét. Ezt érte át Pál apostol is. Három ízben könyörgött azért, hogy vegyen Isten a betegségét. Nem tudjuk, mi volt konkrétan ez a betegség. Azt mondja a Biblia, hogy töm is adatott a testébe, a sátán angyala, hogy gyötörje. Még csak nem is azt mondja, hogy keresztje volt, keresztje Krisztusnak volt, ő a saját betegségéről csak úgy beszélt, hogy töm is. Micsoda különbség van a kereszt meg a töm is között. Krisztusi a kereszt, amit helyettünk hordozott, a milyen csak egy töm is az övéhez képest. És Isten nem vette el ezt a tövist Pál apostolnak az életében. Pál apostolnak az életéből. Hanem azt az üzenetet kellett megértenie, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtlenséged ellenére lesz látható. Megbékélt ezzel Pál. Végezte tovább a missziót. Lehet a földi betegségek, fogyatékosságok, sok-sok testi szenvedés közepette is megbékélt szívvel élnünk. És miközben sok-sok veszteséget kell átélnünk, lehetünk teljesen megbékélt Istenben bízó emberek. Hogy hivatkozzam rá, néhány nappal ezelőtt tartott evangelizációt Magyarországon egy Nikuicsis nevű férfi, aki kezek és lábak nélkül született, és így éli az életét. Most már felnőtt ember. Odaállították őt egy stadionban egy asztal tetejére, hiszen nem volt lába, másképp nem tudott volna beszélni. És olyan sugárzó hittel, Istentől kapott békességgel beszélt, hogy a hallgatóságának ez erőt és reménységet ad. Nem vette el Isten a betegségét, nem történt csoda az életében, és mégis megbékélt szívvel hirdeti az evangéliumot, másokat erősít, mások számára gyűjt adományt. Rendezett lett a kapcsolata az élő Istennel. Lehet így is hívő emberként élni. Volt egy valaki a 50-es, 60-as években nagyon sokat evangélizált Magyarországon, tolókocsiban ült, nem voltak lábai. A azt a címet adta a könyvének, hogy lábakat kértem az Úrtól, de szárnyakat adott. A hit szárnyait. És hatalmas nagy erővel prédikált, tett bizonyságot, erősítette Isten népét a kommunizmus nehéz időszakában. Lábakat kértem az Úrtól, és ő szárnyakat adott. És hagyd tegyük hozzá, hogy még megbékélt szívet is. És ez a megbékélt szív sugárzik az írásaiból is, és a prédikációiból is. Jézus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Különös, hogy Jézus nem csak a szavaival gyógyított, hanem eszközöket is használt hozzá. Mégpedig azokat az eszközöket, amelyeket a maga korában használtak az emberek. Például a földre köpött, sarat csinált, és rátette egy vak ember szemére. Abban a korban ez volt a gyógyításnak az eszköze. És ezt az eszközt használta Jézus is. Azt mondják, hogy arra tanít ezzel a Szentírás, hogy mi is használhatjuk a magunk korának a gyógyítási eszközeit. Hála Istennek, hogy ma már nem csak ilyen primitív eszközök vannak, hanem sokkal korszerűbb gyógyszerek is. Használhatjuk nyugodtan ezeket. Nem kell félnünk hívő embereknek a gyógyszerektől. És nem kell szembeállítanunk a gyógyszerrel való kezelést, a hittel való gyógyítással. Mind a kettő lehet Istennek az áldott eszköze. Van viszont egy dolog, amit nagyon-nagyon kell hangsúlyoznunk. Léteznek olyan lelki betegségek, amiket lelki gondozók, pszichiáterek, pszichológusok gyógyítanak. Sokan felteszik a kérdést, hogy nem hitetlensége, hogyha ezeket a lelki betegségeket a mai kornak a gyógyítási eszközeivel gyógyítjuk meg. És mondjuk ezekre a betegségekre is adunk be gyógyszert, vagy pedig a gyógyító szóval kezeljük őket. Vannak a keresztényeknek olyan csoportjai, amelyek azt állítják, hogy az ilyen lelki betegségeket nem szabad emberi gyógyszerrel gyógyítani. Én ezt a véleményt nem igazolom, és nem tartom helyesnek. Nincs különbség a lelki betegség és a testi betegség között. Ha valakinek meggyógyul a lába, megbetegszik a lába, vagy eltörik, esetleg más testi betegsége van, akkor azonnal elmegy orvoshoz, kéri a röntgenvizsgálatot, vagy pedig az MRI vizsgálatot. És ragaszkodik a legjobb orvosi ellátáshoz. És ez nagyon helyes. Ez természetes is. Csak azt nem értem, hogyha valakinek lelki problémái vannak, akkor miért tagadják meg tőle a gyógyszert? És tudnunk kell, hogy létezik olyan lelki betegség, amelyik állandó alvás hiányt okoz, amelyik következtében valakik öngyilkosak lesznek, vagy a környezetüknek az életét teljesen megnyomorítják. Ha ezektől az emberektől elveszik a gyógyszert, akkor ezek az emberek vagy magukat, vagy a környezetüket fogják tönkretenni. Jézus Krisztus ma is tud csodákat tenni. De úgy, ahogy a testi betegségeknél nem állítjuk szembe egymással a laborvizsgálatot, a röntgenvizsgálatot és Jézus Krisztus csodájának a komolyan vételét, ugyanúgy nem szabadna ezt megtenni a lelki betegségek esetén sem. Nagyon hívő dolognak tűnik ez, sokan úgy beszélnek, mintha ők hívő emberként tiltanák meg a lelki gyógyítást, de higgyük el, hogy ez nem helyes. És valakinek az életét ez nagyon-nagyon megkeserítheti. Napjainkban is lényegében ugyanazt kell tegye egy lelki gondozó, ha segíteni akar valakin, mint Jézus tett a gyógyítási csodáiban. Az ember figyelmét és bizalmát a földi dolgokról, a bajokról és a megoldási lehetőségekről Isten felé kell, hogy fordítsa. Mert ezáltal gyógyul meg az életünk. Istenre kell figyelnünk, rá kell tekintenünk, az ő segítségét kell kérni. És akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy gyógyult hívő emberek leszünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, mi is a Te dicsőségedet zengjük mindenek fölött. Valljuk, hogy Te vagy egyedül méltó, dicső, neked van hatalmad mindenek fölött. Köszönjük, hogy Te Úr vagy. Kérjük, hogy hagyd látszódjék meg a Te Úr voltod a mi életünkben is. Segíts, hogy nagyon komolyan tudjuk venni, hogy Te ma is hatalmas dolgokra vagy képes. Segíts, hogy lássunk téged, mint az életünk szabadítóját, és mindenféle bajunkban a Te segítségedet, útmutatásodat várjuk. Kérjük, hogy mutasd meg, hogy mi a Te akaratod az életünkkel. Kérjük szépen, hogy Te vezess, Te támogass, Te légy a segítőnk. Most különösképpen is könyörgünk azokért a testvérekért, akik nem idegenek tőled, egészen a Te közeledben élnek, de nem veszik komolyan, hogy Te Ura vagy a természeti erőknek, Ura vagy a történelemnek. Segíts, hogy meglássák ezt, és kérünk, könyörgünk, hogy add meg mindenható mennyei Úrunk, hogy hívő szívvel tudjanak bízni benned. És könyörgünk azokért a testvéreinkért is, akik idegenként élnek tőle, nem látják még a Te dolgaidat. Mondd őket közel magadhoz. Adj ébredést itt a mi magyar nemzetünkben. És kérünk, könyörünk, mindenható Úrunk Istenünk. A Te nagy kegyelmedét, ébredését itt Magyarországon, embereknek a hitre jutásáért. Köszönjük neked, hogy 30 esztendővel ezelőtt nagy csodát tettél a mi történelmünkben. Leomlottak válaszfalak nemzetek között. Köszönjük, hogy egy birodalom korszak a véget ért, és minden karcsapás nélkül Te újra tudtál kezdeni. Légy áldott minden csodádért, minden jó voltodért. Nagy dicsőségedért tudunk Isten.
Köszönöm. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.